Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati adásunk híreiből. Ferenc pápa gyászát fejezte ki a kubai Ortega bíboros halála miatt. 3 éve gyilkolták meg iszlám terroristák Páter Amelt. Krisztus és a nem keresztény vallások. Páter Szabó Ferenc sorozatának 6. befejező része. Egy befejezetlen világ. Teilhard de Chardin Krisztus központú víziója. Ferenc pápa gyászát fejezte ki a kubai Ortega bíboros halála miatt. A Szentatya táviratot küldött Havanna érsekének, amelyben részvétét közvetíti az egész helyi egyháznak Jaime Ortega bíboros halála miatt. A főpásztor július 26-án hunyt el hosszú betegség után. A pápa gyásztáviratában együttérzését és atyai közelségét fejezi ki a bíboros hozzátartozóinak, a papságnak és a híveknek. Imádkozik az elhunyt örök nyugalmáért, aki a gondviselés által rábízott hivatalokban szolgálta övéit. Végül apostoli áldását küldi a gyászolóknak a feltámadt Úrba vetett keresztény reményjeleként. Július 26-án pinteken reggel egy daganatos betegséggel folytatott hosszú küzdelem után elhunyt a 82 éves Jaime Ortega bíboros. 1936-ban született Yagüi Grande településen, Matanzas egyház megyében, Kubában. Papképzését az egyházmegyei szemináriumban végezte a keveki külmissziós atyák vezetésével. Bölcsészettudományi és filozófiai tanulmányai végeztével Kanadában folytatta teológiai képzését. Kubába visszatérve 1964-ben szentelték pappá a Matanzasi székesegyházban. 1966-ban munkatáborba került, ahonnan 1967-ben szabadult. Szülőfalujának plébánosa lett, majd a Matanzasi székesegyház plébánosává nevezték ki. 1978-ban II. János Pál pápa Pinar del Rio püspökévé tette. 1981-ben lett Havanna érseke. 34 éves szolgálata során intenzív pasztorális munkát végzett a felnőttek és a fiatalok körében. Találkozási és képzőközpontokat hozott létre számukra. Új plébániákat teremtett, felállította az egyházmegyei pasztorális tanácsot, több mint 40 templomot és plébániát építtetett. 1991-ben megalapította a Caritast Havannában, ezzel elindította a szervezet tevékenységét Kubában. Annak ellenére, hogy a kommunista országban az egyháznak hosszú ideig nem volt hozzáférése semmilyen tömegtájékoztatási eszközhöz, az érseknek mégis sikerült eljuttatni a hangját az emberekhez homíliáin, közleményein, felszólalásain és üzenetein keresztül. 4-szer volt elnöke a kubai püspöki konferenciának. Betöltötte a latin-amerikai püspöki konferenciák tanácsa, vagyis a SELAM alelnöki pozícióját, és a pápai Latin-Amerika bizottság konzultora is volt. 1998-ban Ortega bíboros fogadta Szent II. János Pált történelmi kubai látogatásakor, 2012-ben pedig 16. Benedek pápát. 2015. szeptemberében Ferenc pápát kísérte a Szigetországba tett látogatásán, majd 2016. február 12-én is jelen volt Ferenc pápa és Kirill moszkvai ortodox pátriárka találkozóján a havannai repülőtéren. 1994-ben II. János Pál kreált a bíborossá. Részt vett a 2005-ös és a 2013-as konklávén. 2016. áprilisában vonult nyugalomba. Ortega bíboros halálával a bíborosi kollégium tagjainak száma 217-re változott, amelyből 120 a pápa választó és 97 a 80 év feletti, azaz nem választó bíboros. A bíborosi kollégium tagjai 87 országot képviselnek a testületben. 3 éve gyilkolták meg iszlám terroristák Pater Amelt. Saint-Étienne-du-Rouvray településen, ahol a gyilkosság történt, július 26-án imával emlékeztek a francia pap tanúságtételére. 2016. július 26-án reggel a szentmise bemutatása végén az úgynevezett iszlám állam 2 híve berontott a templomba és barbár módon megölte a 85 éves papot. Utolsó szavai a következők voltak. Távozz tőlem, sátán! Maradj távol tőlem, sátán! Pater Amel tanúságtételéről számos megemlékezést tartottak Saint-Étienne-du-Rouvray városkában. Július 25-én este rózsafüzért imádkoztak vértanúságának helyszínén a Szent Istvánról elnevezett templomban. Ezt követően imavirrasztást tartottak, és Ellen Kibel szemtanú felidézte emlékeit a 3 éve történt merényletről. Július 26-án délelőtt néma felvonulást tartottak a plébániától a Szent István templomhoz, ahol Dominique Le Brun rouhani érsek mutatott be szentmisét. A 2017-ben felavatott béke és testvériség emlékhelyen a helyi önkormányzat rendezett megemlékezést. Délután közös imát tartottak Pater Amel sírjánál, majd vesperással ért véget az emléknap a segítő Szűz Mária bazilikában. 2016. szeptember 14-én a francia vértanúpap emlékére bemutatott szentmisén Ferenc pápa hangsúlyozta. Értünk adta életét azért, hogy ne tagadjuk meg Jézust. A szertartáson a pápa vértanúnak nyilvánította Páter Amelt. A vértanúk pedig boldogok tette hozzá. A szentélyavatási kongregáció elindította a boldoggáavatási eljárását. Idén márciusban lezárult az egyházmegyei szakasz. A kivizsgálás során 66 meghallgatást tartottak, akik közül 5-en szemtanúi voltak a gyilkosságnak. A következő eljárási szakaszt a kongregáció végzi. Páter Jacques Amel a legnagyobb egyszerűségben élte papi hivatását, mindig Rouen városának és az ott élők egzisztenciális perifériáin. Ezen a településen, ahol sok külföldi él, jó kapcsolatot ápolt a muzulmán közösséggel, fogalmazott Paul Vigorú atya, Pater Amel boldoggáavatási ügyének posztulátora. Amel atya életét a hit és a párbeszédbe vetett bizalom jellemezte. 2016. június 6-án megfogalmazott utolsó üzenete lelki örökségévé vált. Arra buzdította a híveket a nyári szabadság időszakának kezdetén, hogy tegyék hasznossá a nyaralás idejét. Érezzük meg Isten hívását arra, hogy gondoskodjunk világunkról, és tegyük szeretettel teljesebbé, emberségesebbé és testvériesebbé. Legyen ez a családtagokkal és a barátokkal való találkozás ideje. Szenteljünk figyelmet másokra, bárkik is legyenek. Osztozzunk másokkal a barátságban, az örömben. Segítsünk gyermekeinknek, és mutassuk meg számukra, hogy fontosak nekünk. Legyen a nyaralás az ima ideje is. Imádkozzunk azokért, akiknek szüksége van rá, a békéért és azért, hogy jobban tudjunk együtt élni. Szívünk legyen figyelmes a szép dolgokra, és mindazokra, akik egyedül érzik magukat. A vakáció töltsön fel bennünket örömmel, barátsággal és felfrissüléssel. Ezáltal jobban felkészülve indulhatunk el újra együtt az úton. Jó nyaralást kívánok mindenkinek, írta utolsó üzenetében Páter Jacques Amel.
Páter Szabó Ferenc a Vallások teológiájához írt sorozatának 6. részét hallják. Egy befejezetlen világ. Tejár Krisztus központú víziója.
A világ teremtése, amely a tiszta sokféleségben vagy teremtő semmiben, a lét utáni esengésben leli forrását, szakadatlan folyamat. Nem, a teremtés sohasem szűnt meg. Aktusa egy nagy szakadatlan gesztus, amely kiterjed az idő teljességére. Még most is tart, és szakadatlanul, bár észrevehetetlenül a világ egy kicsit jobban felmerül a semmiből. Teilhard szerint ez a mindig levésben és eljövőben levő teremtés az evolúció kifejezése. Nem vak mechanizmus, sem nem automatizmus, magában foglalja, követeli az ebben elkötelezett aktív részvételt. Teilhard de Chardin nagyon hangsúlyozza ezt a pontot, mert lényeges, az ember a világ társ teremtője felfedezései révén épp úgy, mint legszerényebb munkája révén. Az isteni millióban írta, mi azt képzeltük talán, hogy a teremtés régóta befejeződött, tévedés folytatódik újabb lendülettel és a világ legmagasabb zónáiban, és befejezéséhez járulunk hozzá kezünk legszerényebb munkájával is. A globalizáció, amelyet ezek az intuíciók sugallnak, így közös vállalkozás hozzájárulása a világegyetem haladásához. Kétségtelenül a világfejlődés terhe egyre jobban ránehezedik az emberiség vállaira. Kockázatos vállalkozás, kalandos, ezer veszélynek van kitéve, hirdetik a globalizáció ellenfelei, kétségkívül nem minden ok nélkül. De más megfigyelők szerint a haladás lendülete legyőzi vagy túlszárnyalja a nehézségeket. Ami Teilhardot illeti, ő nem tár elénk idilli látomást az emberi kalandról. Az emberi jelenség függelékében rámutat a rossz szerepére, idézem. Rendetlenségből és sikertelenségből származó rossz, szétesésből eredő rossz, magányból és aggodalomból eredő rossz, szenvedés és hibák, könny és vér, tehát ez az, amit első megfigyelésre a mozgóvilág színpada feltár nekünk. De valóban ez lenne minden, nincsen más is, amit látni lehet. Korábban megírt, az isteni millióban megrendítő lapokat olvashatunk a rossz, a bűn, a szenvedés, halál, kárhozat lehetőségéről. Mégis, amikor élete második felében rendszerezi világméretű evolucionizmusát, és az emberi jövő körvonalait igyekszik felvázolni, összekapcsolva azt a keresztény világnézettel, eszkatológiával, Teilhard merész és kockázatos extrapolációkba bocsátkozik, amit ezt már rendtársa és barátja Henri de Lubac megmutatta. A világegyetem és minden emberi lény genezisének és fejlődésének problémája, ez a kozmogenezis és antropogenezis, minden bizonnyal magában foglalja más szinten a globalizáció valamennyi viszontagságát. A tudós és a hívő Teilhard víziója sokkal messzebbre irányítja a tekintetet a látóhatáron, mint a közgazdászoké, a pénzembereké vagy a politikusoké, akik közvetlenebb kérdésekkel foglalkoznak. René Passet szerint az igazi mondializmus, globalizmus, olyan univerzalizmus, amelynek célja az emberi közösség egységének megvalósítása. Ez a terv közel van ahhoz, amit Teilhard a szocializáció lépésének nevezett, amikor korán meglátta az emberi társadalom átváltozásait a ma folyamatban lévő planetáris globalizációban.
Világos, hogy Teilhard vallási gondolkodása, prófétai víziója csak fentről nyeri szilárdságát. A meghalt és feltámadt Krisztusba vetett hite alapozza meg keresztény reménységét. Milyen jövő vár az emberiségre? Beteljesedés Krisztusban vagy atomkatasztrófa? Ez a kérdés a mai világválság idején élesebben vetődik fel, mint a múlt század derekán, a második világháború végén, a Hiroshimára és Nagasakira ledobott atombombák pusztításai után. Teilhard de Chardin 1946-ban, kiindulva az Arizonában történt villámfényű atombomba robbantásból leírta eszmélődését. Néhány reflexió az atombomba lelki visszhangjáról. Nem szólt itt a kísérletet végrehajtók erkölcsi felelősségéről, sem az atomenergia felhasználásának gazdasági és politikai problémájáról, hanem a tudományos vívmány veszélyes szempontjait vette fontolóra.
Első, az ember hosszú kutatás eredményeképpen felszabadította az atomenergiát, és most már világosan tudatosította hatalmát. Eddig felhasználta az anyagot, de ezután vajon hogyan éle hatalmával, hiszen idővel felrobbanthatná a Földet. Második, valójában hatalmának tudatosításánál többről van szó. E hatalom ugyanis vég nélkül fejleszthető. Felvillan a gondolat a kísérletező tudósokban, a háború végét sietetni lehet milliárdos költségekkel. Tragikus habozás után meg is valósult ez az elgondolás. Vajon ezután nem következnek a tudományos felfedezések nyomán más kísérletek? Az anyag vitalizálása, életteremtése. óriás molekulák létrehozásával, az emberi szervezet manipulálása hormonokkal, az öröklés és a nemek ellenőrzése génmanipulációval. Harmadik, az ember első sikerei után hatalma tudatában arra gondolhat, hogy külső gazdagodásán túl biológiailag befejezi növekedését. A jövőben nem csak tudja, hanem kötelessége is együttműködnie saját genezisével, és pedig planetáris méretekben. De vajon érzi felelősségét az emberiség jövője iránt? Negyedik. A modern világ nagy ellensége az életuntság, annői, az életundor, tédium viti, amely napjainkban óriásira duzzadt. Te jár itt a Sartre-féle ateista, az abszurdot és a lét értelmetlenségét hirdető egzisztencializmusra céloz, amely a háború után virágkorát érte. Nos, az atombomba visszhangjaként felmerül az emberi tudatban az alapvető kérdés, mi az evolúció értelme? Merre tart a fejlődés, mi lesz kimenetele, mit mond a föld szelleme? 5. pont. De mit jelent a föld szelleme? Vajon a prométeuszi vagy fauszti gőgről van szó? Az erejére büszke ember becsukodik önzése fellegvárába, szemben az ellenséges és vak világ mindenséggel. Vagy ellenkezőleg a keresztény szellemről, a szolgálat és az ajándékozás szelleméről, a mások szolgálatába állított erő, a szeretet szelleméről van szó. Teljár több eszejében, főleg fiatalkori lelkiségi összegezéseiben, az Isteni Millió című könyvében gyakran beszélt az eukarisztia kozmikus kiterjedéséről. Valójában Szent Pál és a középkori teológusok nézetét vallotta, Krisztus eukarisztikus teste építi egyházi testét. Ezt a nézetet teszi át az általa felfogott egyetemes evolúció regiszterébe. Miután a centrokomplexitás tudat növekedés eljutott a gondolkodó emberig, az antropogenezis a nooszférában, a szellem szférájában, a szellemi monádok egyesülésében, természetfeletti síkon pedig a krisztogenezisben folytatódik, ez Krisztus egyházi teste növekedése. Nem automatikusan, hanem csak akkor, ha az emberek hittel megnyílnak az omega, a feltámadt Krisztus amorizáló hatásának, a szeretetet kiárasztó Szentléleknek, és így ledöntve az önzés, a hatalom és élvezetvágy korlátait építik a szeretet civilizációját.
Mivel tehát az eukarisztia által épül ki Krisztus egyházi teste, az egész világ folyamatot úgy tekinthetjük, mint a teremtett világ készülődését, illetve az emberi erőfeszítést úgy, mint a humanizált világ előkészítését a konszekrációra, az átváltoztatásra, amelyet a teremtő lélek visz véghez. Az eukarisztia ilyen értelemben vett kiszélesítéséről ezeket írja Teilhard.
Amikor elhangzanak a szentségi szavak, hoc est corpus meum, ez az én testem, akkor a hoc elsősorban a kenyeret jelenti, de másodlagos értelemben, a természet második fázisában a szentség anyaga maga a világ, amelyben szétárad az egyetemes Krisztus ember fölötti jelenléte, hogy beteljesítse ezt a világot. A humanizált világ az a végleges és valóságos ostja, ahová lassacskán leszáll Krisztus, és ezt ő saját termetének beteljesedéséig folytatja. Öröktől fogva egyetlen szó és egyetlen működés tölti be a dolgok egyetemességét. Hoc est corpus meum, ez az én testem. Minden csak azért dolgozik a teremtésben, hogy közelről vagy távolról segítse előbbre jutni a világegyetem átváltoztatását.
Páter Szabó Ferenc a Vallások teológiájához írt sorozatának 6. befejező részét hallották. Egy befejezetlen világ, Teilhard Krisztus központú víziója címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek. Az emeritus pápa kirándulást tett Castel Gandolfo.